Rádio Subotica. Szép szó. A Szabadkai Rádió irodalmi szemléje.
A szerb-horvát nyelven megjelenő Szabadkai Rukvet folyóirat szerkesztősége Szava Babics fordító és Milovan Mikovics szerkesztő gondozásában Őrs István munkásságát bemutató tematikus számot jelentetett meg. Őrs István költő, drámaíró, novellista, kritikus, fordító és publicista 1931-ben született Budapesten. Mint egyetemi hallgatót az a szerencse érte, hogy Lukács György tanítványa lehetett azokban az években, amikor a nagy filozófus éppen bevégezte egyetemi működésének első szakaszát. Mindaz, amit tanítója feltárt előtte a társadalom vizsgálatának és az irodalom elemzésének folyamán, a marxizmus és szocializmus végleges elfogadására ösztönözte. Bár filozófiai képzettségre tett szert, nem a filozófiát választotta alkotó tevékenysége elsődleges alanyául, hanem azt az irodalmi tevékenységet, amely természetesnek tartja az író aktív részvételét a társadalmi életben. A marxista filozófus eltávolítása az egyetemről és a magyarországi sztálinizmus letörte és kihozanította Őrsit is, aki épp hogy szenvedélyesen, mint amilyen naívan hitt egy új világ létrehozásában, írótársával együtt aktívan részt vett az 1956-os események előkészítésében és realizálásában. Ez számára és generációja számára életük döntő eseménye. Kísérlet a fejlődés kijavítására, tevékeny szerep átvételére és nyílt marxista világszemlélet létrehozására. Jóval későbbi tetteit és irodalmi alkotásait ebből a távlatból lehet magyarázni. A nemzeti felkelés, Őrsi sohasem nevezi így, sem ahogyan hivatalosan elkeresztelték ellenforradalomnak, hanem forradalomnak, leverése több ezer társával együtt a vádottak padjára juttatta. 4 évet tölt börtönben, forradalmi tevékenysége, de következetes és töretlen magatartása miatt is. Ez az Őrsire oly jellemző stabilitás biztosítja számára az igazi művésznek angyala nélkülözhetetlen elkölcsi erőt és egyéniségének szilárd integritását. Eltérően az emberek, sőt az írók többségétől, akik fokozatosan alkalmazkodva kompromisszumokat kötöttek, Őrsi megingathatatlan morális lelkiismeretté vált, aki irodalmi műveivel és életével továbbra is tanúskodott. Jellemzően mutatja ezt az az anekdóta is, amely a letöltött évek után a börtönből való távozásához kötődik. Míg a szabadon bocsátásra várakoznak, Őrsi egyik társával sakkozik. Minden formalitás lezajlik, és az őr tudtukra hozza, hogy kimehetnek az utcára. Őrsi, immár szabad emberként visszautasítja, hogy 4 évi börtönlét után a sakkparti befejezése nélkül induljon haza. A Tréfa című elbeszélést a Nyugat-Berlinben fogant a Maratyú utcában című kötetéből választottuk, a zenei illusztrációk Hans Carsten Reck munkái.
A Tréfa. 1952. február 17-én este 8-kor csöngettek Szatmári Dezső 32 éves nőtlen művészettörténész óbudai lakásán. Egy bőrkabátos, szemüveges férfi lépett be riadta megnyíló ajtón, és köszönés, bemutatkozás helyett ezt kérdezte. Egyedül van, Szatmári elvtárs? A művészettörténész megbiccentette fejét, mely kereken virult óriási teste fölött, mint némely pompásan domborodó bazilika tetején a túl kis kupola. A látogató rögtön a dolgozószobába nyitott be. Megállt a közepén, körülnézett és elismerően csettintett. Sok szép könyve van, mondta, és mennyi album? Szakmai felszerelésem, válaszolta Szatmári. Mondhatni a termelő eszközeim. Örömmel látom, hogy a politikai képzésére is gondot fordít. A látogató Sztálin műveinek sorozatára mutatott. De eléri őket? Nincsenek túl magasan? A válogatott művek itt vannak kész közelben. Szatmári fel is emelte egy kis íróasztalkáról a 2 kötetes Sztálin antológiát. Az összesnek kész közelben kell lennie, mondta a látogató.
A válogatás elsősorban nem művészettörténészek számára készült, és ön egyáltalán nem tudhatja, mikor kell speciális problémáira Sztálintól választ kérnie.
Szatmári bólintott. Mit akarhat ez a pacák? Gondolta gondterhelten.
A szoba közepén álltak, fölfelé fordított fejjel.
Leülünk? Kovács vagyok, mondta a látogató. Igazoljam magam?
Szatmári megrázta a fejét, majd egy doboz munkást kapart elő a zsebéből.
A nyugati cigarettákat másfajta vendégeinek tartogatja, ha?
Dehogy, csak nem tudtam, hogy az elvtárs is elszívja a nyugatit. Íróasztal a fiókjából egy doboz Stuyvesantot vett elő. Egy angol művészettörténésztől kaptam, aki itt járt nálunk a munkácsülés szakon.
Tudom. Csönd telepedett a hangulatosan megvilágított szobára. Szívták a nyugati cigarettát, Kovács elvtárs levette és gondosan megtörölgette a szemüvegét. Egyébként nem attól a szervtől vagyok, hanem amattól, mondta.
Értem.
Mit ért?
Csönd.
Nézze, Szatmári elvtárs, kiinduló pontnak azt javaslom, hogy maga nem ért semmit. Különben nem kellett volna visszaminősítenünk tagjelölté. Még mindig a minisztériumban dolgozhatna, csak hogy maga egy közönséges modernista.
Hagy jegyezzem meg, hogy ezen a téren én már önkritikát gyakoroltam.
Az önkritika nem lehet kampányszerű, azt állandóan gyakorolni kell. Különösen az olyasféléknek, mint maga, Szatmári elvtárs. Mondja, egyáltalán nevezhetem elvtársnak magát?
Hogyne, természetesen.
Egy szóval, a párt központi vezetőségének felügyelete alatt álló káder nyilvántartási és ellenőrzési szakcsoport munkatársa vagyok. Ez szerv titkos, amennyiben locsog róla, államtitkot sért meg, és ennek megfelelő elbánásra számíthat.
Szatmári egy széles mozdulattal a gyanú árnyékát is elhessentette magáról. A látogató újból körülnézett, majd elégedetlenül megcsóválta a fejét.
Nem gyújtaná meg a nagy villanyt? Vagy azt hiszi, légy otra jöttem, a menyasszonya vagyok?
Fényárban a szoba még előkelőbbnek látszott.
A könyvek az üvegszekrényben, szabad polcokon körülfogták a két férfit. A garnitúra mögött a vitrínben serlegek és vázák. A kristálycsillár műkincs volt inkább, mint világítódest. A vézna magas Kovács elvtárs kifejezetten szegényes benyomást keltett, amit végig sétált a könyvszekrény előtt, hogy még egyszer szemügyre vegye Szatmári termelő eszközeit. A Picasso-kat eldugta, mi? Kérdezte nagy sokára. Meg a Giacomettiget, meg a többi bourgeois szemetet.
Már régen ki se lejteztem őket. Biztos? Szatmár izzadt arcát törölgette zsebkendőjével.
Biztos?
Kérdezte újból Kovács elvtárs. Néhányat megtartottam közülük, hogy műveimben, mint elriasztó példákat használhassam őket.
És? Hol tartózkodnak jelenleg?
A ruhás szekrényben hátul. Kovács elvtárs az asztalon dobolt ujjaival. Meg a pincében, ládákban, mondta Szatmári.
Dugdossa előlünk a sok mocskot, mi?
Dehogy is, ellenkezőleg. Én a látogatóim előre rejtem el őket, hiszen sok köztük a diák, és ezek még nincsenek mindnyájan felvértezve a dekadencia ellen.
De maga fel van vértezve, mi? Tudomásunk van róla, hogy titokban ezeknek a fércműveknek a bámulásában leli örömét.
Rágalom, Kovács elvtárs.
Elő-előveszi őket esténként, amikor egyedül hiszi magát.
Szatmári hátán végigfutott a hideg. Hogy hiszem magam?
Gondolta.
Hát amikor egyedül vagyok, akkor sem vagyok egyedül. Olykor megesik nagy ritkán, ismerte be végül. De nem élvezetből, hanem mert írnom kell ellenük.
Tudomásunk van róla, hogy kifejezetten élvezi őket.
Szatmári némán rázta fejecskét.
Kovács az asztalra csapott. A menyasszonyának is mutogatja.
Nem igaz?
Kiáltott fel Szatmári.
Rémülten bámult látogatójára, aki ismét a szemüvegét törölgette.
Egy szóval hazudok.
Dehogy is, csak esetleg az informátorai.
Az informátoraink hazudnak, mi? Ne rültesse meg az emlékező képességét. Maga nem az az ember, aki elfelejti, hogy Matiszt mutogat.
Valóban. Egyszer, mintha mutattam volna neki egy Matisz mázolmányt, de csak azért, hogy...
Jó, neki azt mutogat, amit akar. Kovács elvtárs gúnyosan elmosolyodott, majd az íróasztalhoz sétált és felemelt egy bekeretezett fényképet.
Ő az?
Szatmári bólintott.
Egészen csinos. Van rajta mit fogni, nem igaz?
Szatmári összehúzta a szemét, mint aki nem jól hall.
Miért? Nem fogdossa meg?
Csönd. Hát, férfiak vagyunk.
Igen vagy nem?
Igen.
Egy szóval fogdossa, holott még nincsenek megesküdve.
Tilos?
Én kérdezek. És mikorra tervezi az esküvőt?
Jövőre szeretnénk megtartani, amikor a menyasszonyom már leállamvizsgázott.
Mondja, Szatmári elvtár, csak úgy mellékesen kérdezem. Hogy került be a maga menyasszonya a Népegyetemére?
Szatmári idegesen végig símított a keresztbe fésült hajszálait. Koponyáját egyenletesen egy rétegben borította a haj, szinte rátapadva az izzadt felületre.
Mi a maga menyasszonyának az apja?
Egy halott.
Ne kedélyeskedjen, hallja-e? A felszabadulás előtt mi volt?
Hát, volt egy kis textilüzeme neki.
És ez csak így mondja?
De megbűnhődött. Gázban végezte. Különben is a menyasszonyom még kislány volt akkor.
Vér nem válik vízzé, mondta Kovács elvtárs. Remélem, hisz a népi mondásokban.
Szatmári bólintott. Nagy sokára bírt megszólalni. Nem inna valamit, Kovács elvtárs. Van egy kis rumom.
A francia konyakját szégyelli előttem?
Az nekem nincs.
No!
Szatmári kétségbe esett mozdulatot tett.
Rendben van. Hozza a rumot.
Miközben Szatmári a másik szobában rumot és poharakat készített egy ezüst tálcára, amelyet rövid megfontolás után alpakkává váltott le, látogatója az íróasztalhoz ült, és böngészni kezdte a szétszórt kéziratokat. A belépő házigazdának az íróasztal túloldalán mutatott helyet, és fel se pillantva megkérdezte.
Magaszt a tőkés csibét minisztériumi hatáskörével visszaélve juttatta be az egyetemre, mi?
Kitűnően érettségizett.
Mások is érettségiztek kitűnően.
Szatmári kitöltötte a rumot, és az egyik poharat látogatója elé csúsztatta, aki felhajtotta az italt, és vontatottan, mintha csak magának mondaná, befejezte a gondolatot.
Persze, nem minden kitűnően érettségizett osztályidegen szűznek van ilyen osztály fölötti csöcse.
Szatmári belenyalt a rumjába, és azon törte a fejét, hogy miféle papírokat hagyhatott az asztalán. Még szerencse, hogy éppen a szovjet kiállításról szóló tanulmányán dolgozik. Kovács elvtárs félre söpörte a papírokat, néhány a földre esett.
Hát, hogy maga miket össze nem zagyvál? Mormogta elégedetlenül. A világ akarása, szubjektív totalitás, meg a lényeg látszása, na ide figyeljen, Szatmár, ilyen nyakatekerten az fogalmaz, aki leplezni akarja a gondolatait. Magának a szíve Picassohoz húz, meg a többi kontárhoz, azokról írhat így, mert azok maguk is ilyen hibbantak. De a levél a frontról, a maga derűs fényével, Szatmári, az nem totalitás, meg figyfene, hanem a népi érzület mesteri kifejezése. Szintiszta szocialista realizmus.
Szatmári megremeg. Dezső, most már elvtár sem vagy. Mindjárt csöngetnek újra, és jön a második felvonás. A méltánytalanság érzése ragadt a torkon, erre a bánásmódra igazán nem szolgált rá. Berni talán nem fognak, gondolta. Legalábbis nem rögtön.
Megkukult? Kérdezte Kovács elvtárs. Mit bámul így rám? Inkább rumot töltsön. Ezt itt át lehet írni, nem igaz?
Át se kell írni, mondta gyorsan Szatmári, hiszen ezek csak jegyzetek. Burzsoá csökevény, hogy csak így tudom összeszedni a gondolataimat. De a tanulmányt a nép nyelvén írom meg.
Az jó lesz. Én is úgy gondoltam, hogy ezen lehet segíteni. Ezen igen.
Szatmári eltökélte, hogy nem kérdi meg, min nem lehet segíteni. Domborodó pocakját bámulva várt az újabb taglócsapást. Ez azonban késett, és Szatmári riadtan észlelte, hogy csikar a hasa. Abban biztos volt, hogy nem mer kimenni vécére, de azt is tudta az előjelekből, hogy könyörtelen hasmenés következik. Ezért taktikai megfontolásait sútba dobva siettetni próbálta a beszélgetést.
És mi az, Kovács elvtárs, kérem, ami nem lehet segíteni?
Ez a maga vőlegénysége nem nagyon tetszik nekünk. Ez magának még nagyon sokat fog ártani minden tekintetben, mert nem akarunk beleszólni az ügyeibe, Szatmári. De hát mire kell magának ez a Gabika?
Szeretem a mennyasszonyomat, mondta a kövér ember, keresztbe fésült haját lesémítva. És az évek során meg is neveltem becsület szavamra. Ízig-vérig harcos kommunista lett. Igen, fejlett.
Hogy fejlett, azt látom. Kovács elvtárs a képre pillantott. Nagyon fejlett, de hogy ez a kapitalista tehén kommunista volna?
Teoretikusan ez nagyon lehetséges, hogy közismert példával éljek, maga Engels is. Kovács elvtárs lesújtott az asztalra.
Hallatlan, üvöltött Engelszel, mert összehasonlítani ezt a burzsát, egy csárdát. Kövesse meg Engelszt azonnal, míg el nem vesztem a türelmemet.
Szatmári a hasmenés első rohamával küszködött, megfeszült rekeszizommal fejhangon rebegte.
Elnézést kérek Engels emlékétől.
Azért mondom. Egy szóval el akarja venni ezt a nőt.
Szeretném.
Viszonyuk van?
Szatmári hallgatott. Érezte, hogy ezt a kérdést vissza kellene utasítania. Másrészt szorongatta a hasmenés.
Kell erre válaszolnom?
Nem szükséges. Maga azt titkol el a párt elől, amit akart.
De hiszen ez nem politikai kérdés.
Nem, nem politikai kérdés, hogy egy tagjelölt, egykori állami funkcionárius és párta kivel hencsereg az ágyban? Mi biztosít bennünket arról, hogy nem locsog-e ki neki ott államtitkokat?
Nem locsogok ki neki semmit.
De már belemászott a hölgyikébe, mi?
Szatmári hallgatott.
Mikor először?
Több mint 3 éve.
Tehát, amikor becsempészte őt az egyetemre. Ezzel fizette ki magát.
Szatmárit egy minden eddiginél hevesebb görcs támadta meg. A gyomrához kapott arca eltorzult.
Rosszul van?
Ki kell mennem?
Nyögte Szatmári, már kissé késő. Miért nem megy ki akkor? Otthon van, nem? És váltson fehér neműt. Van időnk.
Mire Szatmári visszatért a szobába, Kovács ismét a fotelben ült, és egy fényképalbumot lapozgatott. A képek Szatmárit és Gabit ábrázolták a siófoki strandon. Gabi úszik, Gabi napozik, Szatmári bozontos mellén csillog a víz, Szatmári karján Gabival lépdel kifelé a vízből. Kovács elvtárs képről képre haladt, és közben gyors kérdéseket tett fel.
Egy szóval, több mint 3 éve?
Igen.
Heti hányszor?
Hát ez változott.
De mégis?
Átlagban 2-3-szor.
És alkalmanként hányszor?
Hogy alkalmanként?
Nem muszáj válaszolnia.
Másfélszer, vagyis hát volt, amikor egyszer, volt, amikor 2-szer.
Több nem ment?
Csak elvétve. Mindketten nagyon be vagyunk fogva.
Hátulról is csinálták?
Előfordult.
Élvezett a mennyasszonya?
Hát...
Alkan vagy hangosan?
Is.
A helyzet súlyosabb, mint gondoltam.
Szatmárinak ezúttal a fejébe hasított a görcs.
De hát miért? Miért?
Kovács elvtárs hátradőlt.
Menjen ki nyugodtan még egyszer. Végezzel kényelmesen.
És ha szakítanék vele?
Én megteszem, ha párt kívánja. Csak egy kis időt kérek a lebonyolítására.
Nincs már ideje, mondta a látogató. Volt nincs, tisztelt Szatmári Dezső.
Egyedül maradva a kövér ember visszaroskadt a fotelbe, és csak
ült, kicsöppenve az időből.
Éjfélkor felrikoltott a telefon, és egy csapása visszahozta rémületét. A kagyló felé nyúlt, de csak a 3. csengetés után merte felemelni.
Itt Kovács, ki mosta már a gatyáját?
Még nem.
Sürgősen pótolja, és most átadom a kagylót az elhárítás vezetőjének.
Szatmári suttogást, majd krákogást hallott, aztán valami érthetetlen szöveget.
Itt vagyok,
kiabálta.
Igenis, én vagyok, Szatmári Dezső, tessék velem parancsolni.
Te bűdös állat,
hangzott tisztán érthetően.
Én vagyok az, Szatmári Dezső.
Hát nem ismered meg a hangomat, te lábvíz. Itt Füzi beszél, Füzi Iván, a gyerekkori játszópajtásod, a Kovács pedig, ha tudni akarod, nem más, mint Fekete János a festő, akinek kiállítását modernizmus vágyával személyesen tiltottad be tavaly előtt. Nyertél nekem egy üveg rumot, te barom! És ha Gabikának elregélnék, hogy micsoda tehénlepény vagy!
Szatmári Dezsőbe visszaköltözött az élet.
Hát csak tréfa volt, gondolta újjongva, csak egy otromba tréfa.
Lecsapta a kagylót és kihúzta a telefondugóját. Az élet ismét egyszerűnek látszott. Ezek a fickók már csak cinikus pintorokra képesek. Ő viszont dolgozni fog, és igenis elveszi Gabit, mert nem tud nélküle élni. Szatmári előtt felrémlett a lány telt alakja, halk vágyódás kerítette hatalmába, és így aludt el ruhástól a fotelbe.
Bemutatjuk Mileta Gyonovics szabadkai szerbköltőt. Nekem nincsenek életrajzi adataim, mondta pár nappal ezelőtt. Ha igazán meg akarsz ismerni és érteni, hallgass meg helyettük a krakkói Izsák történetét. Krakkói Izsák, az istenhívő rabbi, azt álmodta, Prágába kell mennie. Ott a királyi vár felé vezető nagy híd alatt talál majd egy elrejtett kincsestárat. Az álom háromszor ismétlődött meg, és a rabbi rászánta magát az utazásra. Mikor Prágába ért, meglelte a hidat, de mivel éjjel-nappal fegyveresek őrizték, nem mert ásni. Állandóan a környéken kószált, s magára vonta a gáda parancsnokának figyelmét, aki udvariasan megkérdezte tőle, nem vesztette el valamit. A rabbi akkor őszintén elmesélte neki az álmát. A tiszt haotázott. Talán csak nem, szegény flótás, mondta neki. Szétszaggattad a cipődet, hogy megtedd az utat idáig egy álom miatt? Melyik értelmes ember hisz az álmának? A tiszt úgy szintén hallotta ezt álmában. Krakkorról beszélt nekem, erősítette, menjek el oda, keressen meg a nagy kincses tárát valami Izsák rabbi, Izsák Jékelfia házában. A kincsek tárát egyik poros sarokban kellene felfedeznem a kályha mögött, ahová elásták. Ám a tiszt csöppet sem hitt az álmában hallott hangnak. Ő az értelem embere volt. A rabbi mélyen meghajolt, köszönetet mondott neki, és sietett vissza Krakkóba. Felásva háza elfeledett sarkát, meglelte a kincseket, melyek inségét örökre elűzték. A Kasszid mese egy olyan költő életét és filozófiáját példázza, aki a világba indult kincsekért, de csak a vándorlást nyerte. Aki naponta mellettünk halad el, de csak magánya jussa. Mileta Gyonovics Zomborban érettségizett, majd 20 éves fejjel Pannoniából Európába vándorolt. Svéd, olasz, francia földön kereste a szerencse csillagát, a csillagos homlokúak szerencséjét. Párizsban néhány szemeszteren át nyelvtan tanult, miközben éjféltől hajnalig a város gyomrában, mamutnyi piacon zsákolt zöldséget, húst. A Szent Mary negyed öreg boltjai antikvárumai között bolyongva találkozott először az alkímiával, ami egész további életét meghatározta. A középkorban itt dolgozó Flamel mester tanítása és lakhelyének vibráló atmoszférája őt nem a 60-as évekre oly jellemző, mágikus-misztikus utazásra csábították. Hazatért, és a gondolat alkímiáját kezdte kutatni. A bölcsek kövét, amely az otthon tűzhelye mögén van rejtve, az aranycsinálás titkát, ami a lélek kohójában, a költészetben ízik. 1976-ban jelent meg első verseskönyve, a megbilincselt sétáló körei, majd 1986-ban a második, a Milétai szoros. Karizmatikus tapasztalatait a Pantokrátor Pentagramma című képsorozatban összegezi, amely az új szimpózium folyóiratban lát napvilágot. Ma 44 éves szabad művész. Házához nem vezet út, szobájában nem ég villany. Vízen, levegőn, kenyéren, csillagporon él.
Oly, oly, város, város. Indulj, indulj. El, el. A. Tágas, tágas. Térről, térről. Nyugodt, nyugodt. Léptekkel, léptekkel. Színes, színes. Homlokzatok, homlokzatok, között, között, a reggel, reggel, szédületében, szédületében, az, az, utcák, utcák, szemaforokkal, egy irányba, tereltek, tereltek, az, az, őrjöngő, őrjöngő, tömeg, tömeg, előtt, előtt, abroncsok, abroncsok, friss, friss, nyoma, nyoma, A. Nyelveken. Fordulj be a Sivárnap utcácskáiba. Hiányzik neked egy kis ősiség. Szentek elhagyott tábora. Járjad körül a többi régiséget is. Lassan. Mert amint megérinted a várost, rögtön a végére érsz. Emlékezem és szenvedek. Zöld vonalak, zöld terv, zöld emberkék. A jól lakottak és éhezők észak-déli tengelyének teljes szélességében. Mondottam neked az alkimista csillag boltozata alatt. Ideje elindulnom. Ó, csak lenne több erőm és bátorságom. Örömmel fölkerekednék. Szürke építmény emeletek, az üvegtáblák zümmögnek, akár a méhek. Tér. Kissé távol a fehéren világító márványkereszt. És a sarok mögött zárt oltárú templom. Azon a téren az utcai lámpások alatt ültem és sírtam. Felidézve Sindjont, s a kitörő vizeknél mondottam. Én a palamitákban hiszek. Te pedig lemerülsz a bárba felhajtani egy pohárral, mert nincsen új a nap alatt. Előhíján és nyugtalanul csak küszködés marad, és végtelen sétál. A reggelt hangjáról ismerem fel. Belehull. Tükrében, idegen. És némán, arra gondolok, ez még a fejembe kerül. Számtalan éjszakán befűzöm a cérnát hangomba. Hajnalban a fürdőszobába lépek és hallgatózom. Az elszökött tengertava után hullámok morajának nyoma sincs. Vizek ezrei között csak a pumpa halk áramlatainak nesze. A távolban háztetők gyülekezete, a lankán tornyok. Egy ember csillagot hoz ki. Áll az ember a téren, s a pentagrammára mutat. A földekről érkezett. A park sarkaiban növekszik a csönd. Te. Sétálsz le föl. Előre bukó lélekkel. Pörög a világ, az utcák széttúródnak a forgalomban. Nem közel. Jól lehet közel. Félhangon hallom szerencsés száma hetes. három királyok mutatják az utat a közeledő báránynak. Mondottam, a mozgás reményvesztettség. Nincs többé jó! Uralkodik a gonosz. Neonok, gyújtható betűk, tolakodó föliratok. Az ifjúság fenekét koptatja az öntött vas rudakon és álmodik. Gépjárművek felvilágozott blokkjai, hadi hordalék az E5-ön, szétmorzsolt madarak tapétája az aszfalt. A városok erőszakosak könnyen hódítanak. Bécs, Budapest, Szabadka, Belgrád, Uranopolis, Belgrád. Ettészelve keletre és nyugatra. Az ember keresztezi szenvedélyeit. A faj nomád vala az időn.
Milécki tesznec je sinonim individuacionog procesa. Sam naslov u osnovi...
A milétai szoros egy individuális folyamat szinonimája. A kötet címa tulajdon nevemben gyökerezik, mert a művészet szubjektív vágyainak és minden figyelmen kívül hagyó alkotói szenvedélyének szorosában él. A víz a megtisztulás alapmotívuma és szimbóluma, az egyszoros, egy szűk bejárat pedig ontológiai értelemben véve átjáró a profánból a szent felé. Ez a kereszténység kiemelt helyet elfoglaló tradicionális szimbóluma, melyet a dinamikus fejlődés vagy születés témáját feldolgozó, az új születés függőlegese című versciklusom is illusztrál. Kíváncsi és kísérletező a bölcsek könyvének keresésében az álom és a való határán. Alkimiával vegyült poézis. Amikor a költészetet ellentétben a prózába öntéssel versben bújdosónak jelölik, ez szabad és rugalmas megfogalmazás. Számomra a költészet feszültség, a két fázis, koagula és szolúció, megalvadás és felbomlás pedig megfelel a gondolat alkimiája fázisait.